mert háromszor egymás után. Jákob tartózkodásának harmadik, negyedik és ötödik évében került Hadina, Lábán jelentéktelen felesége kialudtságából más állapotba, büszke nyöszörgéssel viselte és táplálta szívevérével méhe magzatát, nyakában állapota hasonmását egy üreges követ hordva, melyben egy kisebb csörgött és üvöltve és imádkozva betegedett le Lábán házában és jelenlétében két-két téglára térdelve, hogy helyet adjon a gyermeknek teste kapuja előtt, és közben hátulról egy bába fogta karjába, míg a másik mellette kuporgott a kaput őrizvén. A szülések szerencsésen folytak le, és Hadina előrehaladott kora ellenére semmilyen baleset sem veszélyeztette életét. A vörös Nergálnak ismételten ajánlottak föl ételeket, sörrel, búzakenyérrel, még jó áldozattal is ízelettek neki, hogy 14 betegséghozó szolgáját minden beavatkozástól ezügyben tartsa távol. Így történt, hogy a három eset egyikében sem fordult föl a vajúdó belseje, s Labartu boszorkának nem jutott eszébe, hogy testét elzárja. Három erős fiút hozott az asszony világra, akiknek viharos követelődzései Lábánnak már rég unalmas házát most az élet igazi bölcsőjévé tették. Az egyiknek leve lett Behor, a másiknak Alub, a harmadiknak Murasz. Hadina pedig nem csak, hogy nem szenvedett az egymás szünet nélkül követő terhességek és szülések következtében, hanem inkább utánuk szemre fiatalabb és kevésbé hervat lett, és buzgón cicomászkodott fejdíszekkel, övekkel és nyakoncsüngőkkel, melyeket Lábán vásárolt számára Harán városában. Lábán nehézkes szíve fölvidult. A férfiú sugárzott, amennyire tőle tellett. Szája sarkának bénult csüngése kevésbé volt már savanykás, inkább elégült és tetszelgő mosolyjá változott. Ha összevetjük gazdagságának virágzását, üzleteinek kitűnő menetét, ágyék a szerencsés termékenységével, az átok kegyelmes megszüntével, mely egy rosszul sikerült vallási spekuláció következményeképp oly sokáig sötétítette el házatáját, érthetővé válik mindaz a fölfovalkodottság, melyet mutatott. Nem kételkedett benne, hogy, mint egyéb szerencséje, fiainak születése is szoros összefüggésben áll Jákob közelségével és házhoz tartozóságával, Jihok áldásával, és nagyon igazságtalan lett volna, ha ebben kételkedik. Lehetséges, hogy a házas feleknek, és különösképp Lábánnak a jó üzletek folytán, melyeket az öccs odakint kötött, már előbb is emelt hangulata élénkítette meg házastársi tevékenységét oly mértékben, hogy termékenységük zsilipjei ismét megnyíltak. Így vagy úgy, minden esetre mégis Jákob működése volt a kiváltó ok. De ez nem csökkentette Lábán személyes büszkeségét. Hiszen ő volt, aki ügyes, okos ésszel, művészettel és bölcsességgel házához tudta láncolni az áldás hordozót, a kivertetés koldust, aki nyilvánvalóan bőséget hozott, ahova ért, sőt, akár akarta, akár nem. Hogy a bácsi atyai boldogságát még csak nem is különös hévvel akarhatta, Lábán abból a mérsékelt öröm és csodálat nyilvánításból következtette, mellyel Jákob jónak látta Behor, Alub és Murasz születését fogadni. Mondd meg nekem, öcsém és vőm, szólt Lábán ilyen alkalmakkor, ha ökörháton kijött a mezőre, hogy meglátogassa nyájait, vagy ha Jákob számadás céljával a majorban időzött. Mondd meg nekem, hogy szerencsésnek vallhatom-e magam, és az istenek Lábánra mosolyognak-e vagy sem, amikor ősz napjaimra fiakat élesztenek erőmből, kiket asszonyom Hadina duzzadó egészséggel hoz a világra, holott nem sokkal elébb már kialudtnak látszott. Minden esetre örvendezzél, felelte ilyenkor Jákob. De ez nem olyan különös ajándéka a mi Istenünknek. Ábrahám 100 esztendős volt, amikor nemzette Izsákot, és Sárában tudva levőleg már egyáltalában megszűnt az asszonyi természet, amikor Isten nevetést szerzett neki. Kietlen szokás, mondta Lábán, nagy dolgokat lekicsinyelni és elrontani az ember örömét. Nincs jogunk hozzá, felelte Jákob hűvösen, hogy túlságos nagyra legyünk a szerencsével, amelyben a magunk érdeme is részes. 6. fejezet. A nővérek. A gonosz. Amikor letelt a 7 év, és közeledett az ideje, hogy Jákob megismerje Rákhelt, alig fért ez fejébe, és örült mód felett, és szíve hatalmasan kalapált, ha erre az órára gondolt. Mert Rákhel most 19 éves volt, s vére tisztaságában várt rá, amely igézetével megóvta gonosz érintéstől és betegségtől, hogy vőlegénye számára romlatlanul megmaradjon, s így virágzása és kedvessége tekintetében inkább még teljessé vált mindaz, amit Jákob gyengéden jósolt neki, és elragadó volt őt látni a vidék lányai között kecses arányaiban, tökéletes és kellemes alakjával, puha hajfonataival, orrocskája vaskos cimpáival, ferdemetszésű, nyájas éjjel tele szemének édesen rövidlátó tekintetével, s kiváltképp felső ajkának mosolyos simulásával az alsóhoz, ami oly bájosan vonzóvá alakította szája szögletét. Igen, bájosabb volt mindenkinél. S ha kimondjuk, amit Jákob maga is gondolt magában, hogy legelsősorban Leánál, idősebb nővérénél, ez nem jelenti azt, hogy ez mindenkinél csúnyább lett volna, hanem csak a legközelebb fekvő hasonlatként kínálkozott, és csak bájossága szempontjából járt le a rosszul. Nagyon jól el lehetett volna képzelni olyan férfit, akire ez a szempont kevesebb hatással lévén, mint Jákobra, bamba tekintetű, gyulladásos kék szeme ellenére, melynek bandzsítása fölé büszkén és keserűn sütötte szemhéját, az idősebbet részesítette volna előnyben, nehéz konyba csavart hajának dussága és szőkesége és anyaságra feltűnően hivatott testének dalisága folytán. És nem lehet eléggé hangsúlyozni, már csak a kis Rákhel dicséretére sem, hogy ő semmiképp sem akarta idősebb nővérét felülmúlni, megnyerő kis lárvájára hivatkozva ellenében, csak azért, mert ő a szép holdnak volt gyermeke és hasonmása, Lea pedig a fogyatkozónak. Rákhel nem volt oly tudatlan, hogy ne tisztelte volna az ostoba égitesteket akkor is, amikor annak ilyen állása volt soron, sőt, lelkiismerete mélyén helytelenítette, hogy Jákob mennyire visszautasította nővérét, és így féktelen egyoldalúan csak ő rá pazarolta érzéseit, jól lehet némi asszonyi elégtétel érzést ismét nem tudott szívéből egészen száműzni. A nász ünnepe a nyári napfordulat holt töltéjére volt kitűzve, és Rákhel is megvallotta, hogy örül a dicső napnak. De az is igaz, hogy a megelőző hetekben viszont szomorúnak látszott, és Jákob orcáján s vállán csöndes könnyeket sírt, s bensőséges kérdésére csupán kényszerített mosollyal és gyors fejrázással felelt, hogy könnyei szétfrecsentek szeméből. Mi nyomta szívét? Jákob nem értette, holott ekkoriban maga is gyakran szomorkodott. Lányságát siratta, mert íme virágzásának ideje múlni készült, s fává kellett lennie, mely gyümölcsöket hoz. Amaz életsiratás lett volna ez, amely semmiképp nem összeférhetetlen a boldogsággal, s amelyet Jákob ez időben gyakran érzett. Mert az élet nászórája, a halál órája és a fordulat ünnepe, amikor a hold csúcspontja és teltsége napját üli, s mikortól fogva arcát ismét a nap felé fordítja, amelyben hunynia kell. Jákobnak meg kellett ismernie azt, akit szeret, hogy aztán kezdjen meghalni. Mert nem lehetett az egész élet ezentúl Jákobé, és nem állhatott továbbra is, mint egyedüli és a világura, hanem fiakba kellett oldódnia, és a maga személyét a halálnak átadnia. És mégis szeretni fogja azokat, akik szétosztott és megmásult életét tovább viszik, mert az övé az, melyet megismervén Rákel ölébe árasztott. Ez időben álmot látott és sokáig emlékezett rá, mert különös mód békés és megbékítő szomorúsággal volt tele. Meleg Tammuz éjjel álmodta, melyet a mezőn a karámok mellett töltött, míg a hold keskeny bárkaként már az égen úszott, hogy majd teljes kerek szépségében a gyönyör éjszakáját ragyogja be. Úgy rémlett, mintha még menekülőben volna hazúrról, vagy ismét menekülne, mintha megint a vörös pusztaságba kellene vágtatnia, és előtte vízszintesen kinyújtott farkával a hegyes fülű, a kutya fejű ügetett, s körülnézett, és röhögött. Még mindig így volt, s egyben ismét így. A helyzet, amely egykor nem fejlett ki egészen, most ismét fölé lett, hogy kiegészüljön. Szikla görgeteg volt szerteszórva, amerre Jákob vágtatott, és száraz bozót nőtt csupán körülötte. A gonosz kanyarogva futott tova a törmelék és cserje közt, eltűnt mögötte, és ismét fölbukkant és körülnézett. Mikor pedig egyszer eltűnt, Jákob hunyorított. És alig, hogy hunyorított, előtte ült az állat egy kövön, és feje még mindig állaté volt, a gonosz kutyafej, hegyesen meredő füllel és csőrszerűen előre ugró pofával, melynek szánnyílása fülig ért. Ám teste emberivé változott, alig beporosodott lába ujjáig, és szemre kellemes volt, mint finom, könnyű fiú test. Hanyagtartással ült a törmelék közt, kissé előrehajolva és félkarját behúzott lába combjára támasztva, úgyhogy köldöke felett hasa ráncot vetett, s másik lábát maga elé nyújtotta földnek támasztott sarokkal. A legkellemesebb látvány ez a kinyújtott láb volt, karcsú térdével és a hosszú, könnyed ívű, finominas alsószárral. De már keskeny vállán, melle felső részén és nyakán kezdett haja nőni az Isten alaknak, és agyagsárga bundává lett a kutyafejen, melynek szája szélesre hasadt, és apró kajánszem csillogott benne, s amely úgy illett hozzá, mint ahogy rút fej illik szép testhez, rontón és szomorúan, úgy, hogy mindez láb és mell csak kecses lett volna, ám ebben a fejjel nem volt az. Mikor Jákob a közelébe ért, éresen megcsapta a maró sakálpára is, amely szomorítóan áramlott a kutyafiú alakból. És csodálatos szomorú volt, midőn az föltátotta pofájának széles száját, és torkából nehezen feltörő hangon beszélni kezdett. Ab uat! Ab uat! Ne fáradj, Uzíri fia, mondotta Jákob. Anup vagy te! Az utak vezetője és nyitogatója, tudom jól. Csodálkoztam volna, ha itt nem találkozom veled. Tévedés volt, mondta az Isten. Hogy érted? Kérdezte Jákob. Tévedésből nemzettek engem, szólt az nehéz mozgású szájjal, a nyugat ura és Neptót az anyám. Igazán sajnálom, felelte Jákob. És hogy történhetett ez? Nem neki kellett volna anyámnak lennie, válaszolta az ifjú, miközben szája lassacskán mozgékonyabb lett. Nem ő volt az igazi, az éj hibás benne. Ostoba tehén, neki minden mindegy. Szarva közt hordja a napkorongot jeléül annak, hogy időnként beléhatol a napkorong, hogy megszülje vele az új napot, de ha még annyi fényes fiat szül is, tompasága és közönye sohasem lesz kisebb. Igyekszem fölfogni, mondta Jákob, hogy milyen veszélyes ez. Nagyon veszélyes, felelte bólintva a másik. Vakon és állatian langyjósággal fog körül mindent, ami benne történik, s merő tompa közönyből hagyja, hogy történjék, noha csak azért történik, mert sötét van. Kellemetlen, mondta Jákob. De hát ki lett volna az igazi, akinek téged fogadnia kellett volna, ha nem Neptót? Hát nem tudod? Kérdezte a kutyafiú. Nem tudok határozott különbséget tenni a közt, felelte Jákob, amit magamtól tudok, s amit tőled tudok meg. Ha nem tudnád, válaszolta Amaz, én sem mondhatnám meg neked. Kezdetben, nem egészen kezdetben, de körülbelül kezdetben volt Geb és Nut, a föld istene és az ég istennője. Négy gyermekük született, Uziri, Szét, Ezet és Neptót. Ezet azonban Uziri házas testvére lett, Neptót pedig a vörös Szété. Ennyit már értek, mondta Jákob. És ezt a berendezkedést talán nem tartotta elég szigorúan szem előtt mind a négy. Kettő közülük nem, szólt Anup. Sajnos nem. Mit akarsz? Mi szórakozott lények vagyunk, figyelmetlenek és álmatag gondtalanok születésünktől. Gond és elővigyázat szennyes földi sajátságok. De másrészt mi mindent nem okozott már a gondatlanság az életben. Nagyon igaz, hagyta helyben Jákob. Vigyázni kell. Hogy őszinte legyek, véleményem szerint az a baj, hogy ti csak bálványok vagytok. Isten mindig tudja, mit akar és mit tesz. Ígér és megtartja szavát, szövetséget köt és hűséges hozzá mindörökké. Miféle Isten? Kérdezte Anup. De Jákob így felelt. Tetteted magad. Ha föld és ég egyesülnek, minden esetre hősök és nagy királyok támadnak. De Isten nem. Sem egy, sem négy. Geb és Nut, mint magad mondád, nem egészen kezdetben voltak. Honnan eredtek ők? Tefnuttól, a nagyanyától, felelte a másik talpra esetten a kőről. Jó. Ezt mondod, mert én ezt tudom, folytatta Jákob álmában. De vajon Tefnut volt a kezdet? Honnan eredt Tefnut? A keletkezetlen, a rejtelmes hívta őt életre, kinek neve Nun, válaszolta Anup. Nem azt kérdeztem, hogy mi a neve, mondta erre Jákob. De most kezd el értelmesen beszélni, kutyafiú. Nem volt szándékom veled vitába szállni. Minden esetre te bálvány vagy. Hogy is esett hát szüleid tévedése? Az éj hibás benne, ismételte a rosszagú. És ő, akinél az ostor és a pásztorbot van, gondtalanul szórakozott volt. Emez Isten ő felsége Ezethez igyekezett, házas testvéréhez, és véletlenül a vak éjben Neptótra akadt, a vörös testvérére. Akkor ez a nagy Isten átkarolta őt, azt vélve, hogy a magáét öleli, s mindkettőt tökéletes közönnyel ölelte át a szerelem éje. Hogy mi minden meg nem történik, kiáltotta Jákob. És aztán könnyen megtörténik az ilyesmi, felelte a másik. Az éj a maga közönyében tudja az igazságot, és a nap fölrebbentett előítéletei semmik szemében. Mert az egyik asszonytest olyan, mint a másik. Szerelemre jó, nemzésre jó. Csak az arc különbözteti meg egyiket a másiktól, és okozza, hogy azt hisszük, ebben a testben szeretnénk nemzeni, amabban pedig nem. Mert az arc a napé, amely teli van fölvert képzelődésekkel, de az éj előtt, aki ismeri az igazságot, mindez puszta semmi. Durván és érzéstelenül beszélsz, mondta Jákob, kínzottan. Csak azt tud ennyire bárgyún nyilatkozni, akinek olyan feje van, mint neked, és olyan arca, amelyet el kell födnöd kezeddel, hogy egyáltalában észrevegyük és elismerjük, hogy a lábaid csinos és szép, amint magad elé nyújtod. Anup lenézett, lábát behúzta a másikhoz, és kezét térde közé dugta. Hagy ki engem a játékból, mondta aztán. Majd csak megszabadulok ettől a fejtől. Akarod tehát tudni, mi történt ezután? Nos, kérdezte Jákob. Uziri az úr, folytatta a másik. Olyan volt az éjszakában Neptót számára, mint Szét, a vörös férj, és Neptót egészen olyan Uzirinak, mint Ezet, az úrnő. mert az úr nemzésre volt alkalmas, a nő foganásra, és az ének különben minden mindegy. És elragadtatva egymástól nemzett és fogant az Isten pár, mert csupán nemzettek, amikor azt hitték, hogy szeretik egymást. Az Istennő tehát viselős lett velem, noha ezett az igazi kellett volna, hogy az legyen. Szomorú, mondta Jákob. Amikor eljött a reggel, mesélte az állati fiú, szétrebbentek egymástól, de nem lett volna semmi baj, ha emez Isten őfelsége nem felejti lótuszkoszorúját Neptótnál. A vörös szét megtalálta és üvöltött, s ettől fogva Uzíri életére tört. Úgy meséled, ahogy magam is tudom, emlékezett Jákob. Erre következett a láda története, ugyebár amelybe a vörös becsalta fivérét, és aztán segítségével megölte, úgyhogy Uzíri, a halott úr, beforrasztott koporsóban úszott le a tenger felé. És szét lett az országok királya Geb trónján, egészítette ki Anup. De nem ez az, amivel foglalkozni akarok, és ami mai álmodnak jelentést ad. Mert a vörös nem sokáig maradt az országok fejedelme, mivel ezett fiat szült Hóruszt, aki agyonütötte őt. De lásd, amikor az úrnő keresésére indult a meggyilkoltnak, elveszítettnek, s panaszos szóval bebolyongta a világot szünet nélkül kiáltozván, jöjj házadba szerelmem, ó szép gyermek, jöjj házadba, akkor Neptót volt mellette, a gyilkos asszonya, akit az áldozat tévedésből megölelt, mindenütt mellette volt, s a két asszony bensőséges megbéküléssel a fájdalomban együtt panaszolkodott. Ó, tekinek szíve nem ver többé, látni akarlak, ó, szép uralkodó, látni akarlak. Megbékítő és szomorú történet, mondta Jákob. Minden esetre, válaszolta Amaz a kőről, ez a jelentése. Mert ki volt még mellette, és ki segített keresni, bolyongni és panaszkodni akkor és később, amikor szét a meglelt és elrejtett holttestre ráakadt, és 14 darabra darabolt, amelyeket ezetnek össze kellett keresgélnie, hogy az úr teljessé legyen tagjaiban. Én voltam az, Anup, a nem igazi fia, a meggyilkolt sarjadéka, aki vele voltam a bolyongásban és keresésben, mindig ezett oldalán, és ő nyakam köré tette karját vándorlásában, hogy jobban tudjam támogatni, és együtt panaszolkodtunk. Hol vagy szép Istenünk bal karja, s hol vagy te jobb felének lapockája és lába, hol vagy nemes fő és szent nemzőszerv, mely talán egészen elveszett, hogy szikomorfából kell mását elkészítenünk. Szemérmetlenül beszélsz, igazán illőn a két birodalom halottas istenéhez, mondta Jákob. De Anup így válaszolt. A te állapotodban meg kellene érteni az ilyesmit, hiszen vőlegény vagy, és nemzened kell, és meghalnod. Mert a nemzőszervben van a halál, és halálban a nemzőszerv, ez a sírkamra titka, s a nemzőszerv széttépi a halál pólyáit, és fölágaskodik a halál ellen, amint Uzíri úrral történt, aki fölött ott lebegett ezett nőstény keselyű alakjában, és magot folyatott a halottból, és párosodott vele, panaszolkodván. Legjobb lesz fölébredni, gondolta Jákob. És miközben még látni vélte, amint az Isten fölpattan a kőről és eltűnik, úgyhogy a fölugrás lendületes, az eltűnés egészen egybefolyt, fölébredt a csillagos éjben a karámok mellett. Álma Anupról, a sakálról csak hamar eloszlott, s részleteivel együtt visszaváltozott a valóság egyszerű úti élményévé, úgyhogy Jákob már csak erre emlékezett. És álmából csupán valami megbékítő szomorúság maradt meg egy darabig lelkében, amiért Neptót, a tévedésből ölelt Isten asszony ezettel együtt kutatott, s panaszkodott, s amiért az öleletlent, a tévedés szülötte védte és támogatta útjában. A mennyegző. Ekkoriban Jákob gyakran panaszkodott Lábánnál a közeli eseményről és a nászéi ünnepéről, hogy miképpen gondolja a bácsi a részleteket, és megtudta, hogy ez nagyszerű készületeket szándékozik tenni, és olyan lakodalmat akar ülni, amelynek megadná módját, nem nézve a költségeket.